13. fejezet, melyben a regény 1899 év szeptember 8-án pénteken véget ér, de nem fejeződik be. Ben viharosan megölelt az anyja. Most pedig, szólt, össze-vissza csókolom az én lányomat. Cip-cup, cuppogtak a csókok. Állj elém, parancsolta anya, bizonyos öreg asszonyos katona regulával, egyenesen. Hadd nézelek meg, kitűnő színben vagy. Pacsita levette esősipkáját, esőköpenyét. Csak ugye meghízott a sok tejtől, tejföltől, vajtól. Szája tejszagú volt, haja tejfölszagú, ruhája vajszagú. De a hízás nem használt neki. Vastag, duzzadt hurkák rakottak mellére. Órán pörsenést kapott. Nyaka mégis hosszú volt. Hosszú és sovány.
Isten hozott, lányom, mondta apa, ki szerette a szertartásosságot, és megvárta, míg Pacsit a kényelembe helyezi magát. Isten vezérelt vissza mi hozzánk.
Ő is megcsókolta mind a két orcáját.
Csit-csatt!
Megint csattogtak a csókok. Ó, kiáltott Pacsirta, künt felejtettem. Micsodát? Hozta kalitkát. Nézzétek, milyen aranyos. Tubi-tubi-tubica! Aranyos kis tubica, nem cukros! Galamb, meglátva villanyfényt, kaparászni kezdett kacska körmös lábaival, félrefordítva szelid buta fejét, s fekete borszerű szemével rákacsintott új úrnőjére. Szelid, mondta Pacsirta, kintva kalitka ajtaját, ráül a vállamra, ide száll mindig. Nem volt szép galamb, kopott, borzas kis galamb volt. Buzamagot is hoztam ám neki, hol a podgyászom? Apa már nyitotta a barna vászon böröndöt meg a kosarat, ebbe Pacsirta példásan becsomagolt mindent úgy, ahogy ő. Ugyanabba a sejempapírba, a fogkefét, sűrűfésűt, ugyanabba az újságpapírba cipőket. Rendszeretetét tőle örökölte. Újságpapír tölcsérkében, a sárszegi közlöny vasárnapi számába, az első oldalban, melyen különben íjas Miklós vers is olvasható, zsugorodott a búzamag. Abból etetgették a galambot jó sokáig, majd drótos börtönében oda állították Pacsirta asztalára. Más is hoztam, mondta Pacsirta. A rokonok két üveg málnalekvárt, egy üveg ringlóbefőttet küldtek, egy egész disznósajtot, meg egy tortát, mert Pacsirta és Etelka néni együtt remekelt. Ez a torta, mely piskóta tésztába készült, s kávékrémmel volt töltve, s maguk közt családi tortának, vagy bozsó tortának nevezték, az úton kis összenyomodott a ruhák közt, s oldal kifolyt a tölteléke. Elmaszatolódott a fehér papírra. Sajnálták mind a hárman. Sokáig nézték, csóválták fejüket, de késsel le lehetett kaparra tölteléket, így is igen jó volt. Az inkek közül a csomagolásnál kivett egy fényképet. Itt vagyok, ragyogok! Szólt nevetve, és anyjának nyújtotta. Béla bácsi, ki szenvedélyes műkedvelő fényképész volt, levette őket. A fényképen mindenki rajta látható, még Tigris is, ki fülét hegyezve ült ott, a vadászkutyák hivatalos fontoskodásával és úri gőgjével, lógatva emlős hasát, melyben a vadászaton éveken át annyi sörétet kapott, hogy ez csörgött tőle, és Béla bácsi szellemes megjegyzése szerint valóságos vaskutya lett. A fénykép különben csoportot ábrázolt, a tarkövi nyaralókból kialakítva. Elől egymásba karolva, a két turzó lány, fűző nélkül, szecessziós hajviselettel, teniszverővel kezükben, Zelma és Klári. Zelma mellett a jómodorú, határozottan tekintetű Olcsvai Feri, ki szegény nem tudja, hogy a kisvárdai vagy a nagyvárdai ághoz tartozik-e. Klári mellett Berci térdel, a regényes szerelmesek pózát gúnyolva, amin a két lány láthatóan vihog, alig tudja elnyelni kipukkadó kacaját. Háttérben szintén egymásba karolva Etelka néni és Pacsirta. Nagyon jó kép, mondta anya. Ezek itt a turzó lányok. Igen. A nagyobbik nekem nem rokon szenves. A kisebbik csinos fruska, de nincs az arcán semmi kifejezés. Ákos elkért a képet. Ő csak leányát nézte. Ott áll a pajtánál, melynek nyitott ajtajához fagebreben volt támasztva, egyik kezével Etelka nénibe, másik kezével a falba fogózva, mint egy védelmet keresve valami ellen, amitől fél. Milyen egyedül tengett lengett ebben a társaságban, az ő rokonai, az ő vérei között is. Csak ez a mozdulata látszott, a kétségbe esett menekülés mozdulata, mely szép volt.
különben arca alig tűnt elő, mert fejét, amint szokta, lehajtotta, és haját tartotta Lencse felé.
Na milyen?
Aranyos vagy, felelte apa. Nagyszerű vagy. Pacsirta már minden ruháját felakasztott a szekrényébe. Mikor becsukta a szekrény ajtaját, megszólalt.
Igaz, megkaptátok a levelem?
Meg, sietett nyugtázni apa.
Sokat fájt szegénykém a fogad?
Kérdezte anya.
Dehogy, azonnal elmúlt, semmi az egész. Melyik? Ez itt.
A villancsillár alá állt, száját kitátotta, hogy anyja belenézhessen, s mutat ujját kíméletesen hátrafelé tolva egy odvas, barnás fogra mutatott, melynek fele hiányzott. A többiek elől apró, rizskásás fogacskák voltak, kicsi távol állók, de épek, fehérek.
Ejnye,
mondta anya, és kicsit fölágaskodott, mert lánya magasabb volt nála.
Majd fogorvoshoz kell járnod, ne hanyagold el.
Ákos nem tekintett oda. Ő semmiféle testi szenvedést, betegséget, sebet nem bírt megnézni. Csak a leánya arcára merett. Amint száját kinyitotta, s látta a csillár alatt a villanyfényben, élesebben, mint amikor elment a napfényben, hogy valami hamuszint köd borult rá, gyengéden, de el ne téphetőn, valami alig látható, vékony, de erős pókháló. Az öregség, a közönyös, jóváltetetlen vénység, mely már nem is fájt neki, hanem elfogadta a leánya nevében. Amint álltak egymás mellett hárman, már hasonlítottak egymáshoz.
Különben mi újság?
Kérdezte anya.
Köszönöm, jól vannak.
Etelka nénéd?
Jól van.
Béla bátyád?
Az is.
Szóval jól vannak. Ott is ezt kérdezték. Különben mi újság? Köszönöm, jól vannak. Édesanyád, jól van. Édesapád, az is. Szóval jól vannak, mondták. De ezt nem vallotta be, csak így szólt.
Tiszteltetnek benneteket.
És bekapcsolva a blúzát, vetkőzni kezdett.
Hát jól mulattál,
szólalt meg anya, megállapítva tényt.
Pompásan.
El sem lehet azt mondani ma, tette hozzá.
Majd holnap.
Egy hétig beszélek róla nektek.
Legalább most kipihenhetted magad.
Igen.
És ti?
Kérdezte Pacsirta, meleg önváddal emelve hangját.
Ti szegények! Képzelem, milyen rosszul mulattatok ti! A magyar király kosztja?
Rettenetes! Felelt Ákos, legyintve kezével. Kérlek, mondta anya tréfás büszkeséggel, apa egyszer a főispánhoz volt hivatalos, úgy ám, nagy kanállal evett.
Igazán?
S Pacsirta az édesapjára nézett élesen.
De nekem apa nem tetszik.
Gyere csak ide, édes, hadd nézelek meg. Apa engedelmesen odament, és nem mert Pacsirta szemébe nézni. Félt.
Milyen halvány,
szólt Pacsirta halkítva hangját.
Milyen sovány, a kezecskéje is milyen sovány.
Pacsirta csontos, de mégis kedves női kezét rátette apja kezére, simogatta öreg csuklóját, mint valami gyermekét. Aztán megcsókolta szeretettel.
No, majd én a kezembe veszlek,
szólt most szinte férfiasan.
Apus, meg kell híznod, értetted?
Majd én főzök neked.
Igaz.
Mit főzünk holnap? Töprengett anya.
Valami könnyűt, a sok zsíros pusztai ételből épp elég volt. Talán kömény leves,
rizses hús,
meg egy kis darázs metélt. Torta is van.
Jövő héten pedig nagy mosás, dünnyögte anya. Apa elbúcsúzkodott, a hálószobába ment, betéve a fehér ajtót, mely a hálószobát a leány szobától elválasztotta. Hallotta, amint anya a háztartás csipcsuk gondjára beszélt leányával, ki már lefeküdt, majd a mosónéról és Szilkuti Biriről, ki elválik az urától. Ákos meggyűjtötte a mécsest, de amint vaksi fénye végig cikázott a tálcán, elsápadt. Hátra hőkölt, mint az, aki rémet lát. Ott a tálca szélén hevert egy papírlap, melyet valahogy nem tüntettek el a sok zűrzavarban. A rózsaszín színházjegy, a földszint kettős páholy félszelvénye, mert tévedésből hazahoztak, megőriztek. Az ajtóra nézett, majd markába gyűrve a vádló okmányt apró darabokra szaggatta, és a fehér cserépkájhoz ment, Csöndesen kinyitotta ajtaját és bedobta. Meggyújtják az első tüzet ősszel, szeptember végén vagy októberben, ez is elég. Rőzsékkel, hasávvákkal és azzal a limlommal együtt, mert már nyár idején behaigáltak. Aztán levet között. Anya is bejött Lábujhegyen, behúzza maga mögött a leányszoba ajtaját, mely elkülönítette tőlük Pacsirtát. Suttogva beszéltek. Most már nyugodtabb vagy? Szólt anya apához, ki az ágyban vízszintesen feküdt alacsony párnáján. Alszik? Kérdezte apa. Igen. Szegényke. Elfáradt az úttól. Anya a leányszoba ajtajára pillantott. De az ő nőszíve tudta, hogy leánya nem alszik. Pacsirta épp ekkor kattantotta el a villamoslámpa kallantyúját, és sötétben maradt. Mélyet sóhajtott, mint annyiszor, minden nap, és behúnyt a szemét. Azt érezte, vége, mindennek vége. Semmi sem történt, ismét semmi. Csak hazudott, mosolygott, kedveskedett mindig mindenkivel, de ezen a héten távol szüleitől új átalakuláson ment át, melyre csak most ócsúdott, hogy nem látta többi a törkövi embereket, nem hallotta a vonat zakatolását. Én gondolkodott úgy, mint mindenki, aki magára gondol. De ez az én ő volt, és ő ezt teljesen átélte. Ő volt, ez az én, testben, lélekben, egy a húsával, az emlékeivel, a múltjával, jelenével, jövendőjével, mert mind összefogunk, mint sorsot, mikor magunkra eszmélünk, és kimondjuk a változhatatlan szót, én. Béla bácsi, Etelka néni valóban szívesen fogadta, de ő hamar megértette, hogy felesleges, terőkre van. Igyekezett eltávolodni tőlük, olyan kicsinyre zsugorodni, amilyenre csak tudott. Aludni is ezért ment át a diványra. Mégsem sikerült egészen, amit akart. A turzó leányoknak folyton útjában volt. Akármit tett, akármit mondott Bercinek is olykor, és Etelka néni egyszer vacsora alatt észrevette, fárasztotta. Őket látták szülei a fényképen. Ezen a fényképen azonban nem volt ott valaki. Nem volt ott Szabó Jóska, az ispán, az a 40 éves durva félparaszt, az a kajla bajszú zömöközvegy ember, ki első nap beszélgetett még vele, az a kísért a majorból, majd elmaradt. Nem jött oda, került a társaságát, és mikor ránézett, lesütötte szemét. Három árvája volt pedig, két fia, és egy 6 éves leánykája, Mancika, kit nagyon szeretett csimogatni. Mancikának elmenet odajándékozta a nyakán lógó érmet, a vékony ezüstlánccal, melyet Záhozkinétől kapott bérma ajándékul. Mincsoda ostobarság és ízléstelenség, szégyen, szégyen, nem is említi majd szüleinek. Azt mondja, hogy elvesztette. Jövő nyára is meghívták. Megígért, hogy elmegy. Nem megy el többé. Minek is? Esztendőre 36 éves lesz. 10 év múlva mennyi? És aztán 10 év múlva ismét ennyi? Apa most 59, anya 57. 10 év? Vagy annyi sem talán? Szülei meghalnak. Mi lesz? Boldogságos szűzanyám, mi lesz? Ágya fölött, akár szüleinek ágya fölött a Jézus, egy Mária kép lógott. A boldogságos szent szűz képe, ki térdei nagy, halott gyermekét ringatta, és szívére mutat, melyet az anyai fájdalom 7 tőre ver át. Kislánykora óta hallott az buzgó gyermeteg imáit, mint szüleiét, megfeszített Jézus. Pacsirta egy pillanatban felé emelte mind a 2 karját, heves mozdulattal, melyet azonnal elfolytott. Csak türelem! Vannak, akik sokkal többet szenvednek. Feküdt az ágyon, még mindig huny szemmel, ezen a meddő, hideg, leány ágyon, mely még nem történt semmi, csak aludt, betegeskedett, nyomta terhével lefelé, mint hulla a ravatalt. Kényelmesebben kinyúlhatott benne, mert jóval szélesebb volt, puhább is, mint a tarkövi divány, és már józanul foglalkozott teendőivel. Holnap reggel tehát, majd föl kell 7 előtt, és főz. Borstalan, rizsest, húst, darás metéltet, hogy szegény áldott jó apát fölhízlalja. Délután tovább horgolja a sárga terítőt, mely nem készült el, még mindig nincs meg, mert a rokonok nem hagyták dolgozni, és ő engedett rábeszélő szavuknak, Jövő héten pedig nagy mosás.
Kinyitotta szemét, mert eddig erősen behunyva tartotta. Tompa sötétség lengette körül, mély fegeteség barátian, és a levegő érintésére, vagy talán a homályra, melyben semmit, de semmit sem látott. A két szeme most hirtelen megtelt könnyel, s patakzó, eleven nedvességgel öntösze száraz párnáját, mely egyszerre olyan lucskos lett, mint az éjjeli szekrényen lévő pohár rádölt volna. Zokogott is, de hasra feküdt, száját a párnára nyomta, hogy szülei ne hallják meg. Ebben már bizonyos gyakorlatra tett szert. Apa még mindig nem oltott el a villanyt.
Pacsirta!
Rebegte, és az ajtó felé mutatott, és feleségére nézett boldogan.
Hazarepült, szólt anya.
Ami kis madarunk, tette hozzá apa,
hazarepült.